Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a mai napra készben a müncheni biztonságpolitikai konferencián elhangzottakról fogunk beszélgetni, valamint a trumpi békét hozó mestertervről, valamint arról, hogy Oroszország és Amerika kizárja-e az Európai Uniót, az Európai Unió tagállamait, valamint Ukrajnát a béketárgyalásokból. Dr. Gyarmati István diplomata, államtitkár, biztonságpolitikai szakértő, egyetemi oktató a mai napra kész vendége. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Nagyon szívesen.
Véget ért a müncheni biztonságpolitikai konferencia. Tiszta képet kaptunk arról, hogy Donald Trump, amerikai elnök mit akar a világban?
Nem kaptunk tiszta képet. Szerintem Donald Trumpnak magának sincs tiszta képe arról, hogy ő mit akar. Ez egy folyamatban lévő alakulóban lévő álláspont, amit nem gondolom, hogy egyelőre pontosan föl lehet térképezni, hogy mik lesznek a részei. Ugye azt látjuk, hogy vannak bizonyos alapkövei, amit már látunk. Az első ilyen alapkő, hogy valamit kezdeni kell Kínával. Kezdeti konfrontációs hozzáállás egy kicsit, mintha enyhülne Kínával kapcsolatban. De biztos, hogy a kínai-amerikai kapcsolatokat újra kell gondolni, pontosabban az eddig is meglévő folytatott amerikai külpolitikát, azt gondolom, hogy Donald Trump erőteljesebben fogja képviselni Kínával szemben. Ennek mint egy következménye vagy velejárója, hogy második olyan pont, hogy nem érdekli annyira Európa, itt a korábbi adminisztrációkat, bár ugye ezt meg kell mondani, hogy ez a Európától való elfordulás, ezt Hillary Clinton hirdette már meg, jó régen, tehát nem újdonság ez az amerikai külpolitikában. Itt az orosz-ukrán háború, az benne zavart ebbe, hiszen ezzel nem tud nem foglalkozni az amerikai politika, de látszik, hogy az egyik célkitűzése, hogy ezt nagyon gyorsan befejezze. Sok okból az egyik ok az, hogy nem akarja magát Európában lekötni. A harmadik kirajzolódó irányvonal, hogy a szövetségesekkel szemben hát kevésbé civilizált vagy barátságos modorban és tartalommal politizál. Igazából a szövetségeseket is majdnem hogy úgy kezeli, mintha ellenfelek lennének, rá akarja kényszeríteni arra, hogy úgy politizáljanak a szövetségesek, gazdaságban is, politikában is, katonailag is, mintha vetétársak lennének, és hát beálljanak a sorba abba, amit Donald Trump fölvázol a saját politikáját, illetően is ennek a támogatására lépjenek föl a szövetségesek. Ebben nincsen semmi Istentől elrugaszkodott dolog, csak a stílus, meg a módszerek azt gondolom, hogy hát nem csak, hogy újszerűek, de egy hosszabb távon kontraproduktívak is lehetnek. De ez azt gondolom, ami a három legfontosabb üzenete a biztonságpolitikai konferencián elmondott beszédnek is. De azt is látni kell, amit mondtam az elején, nincs kialakuló ez az irányvonal. Különböző dolgokat mondanak, különböző alkalmakkor, különböző vezetői az adminisztrációnak. Ugye nagyon klasszikus példa, a honvédelmi miniszter a hét közepén kijelenti, hogy nem küldenek amerikai katonákat Ukrajnába, az alelnök pedig azt mondja, hogy ha szükség lesz rá, akkor küldenek amerikai katonákat.
Igen, és a pénzügyminiszter meg azt mondja, hogy az ukrajnai ásványkincsekhez való hozzáférésért cserébe Kijev valamiféle biztonsági pajzsra számíthat Washingtontól.
Igen.
Tehát tisztult a kép, akkor úgy kérdezem, tiszta képet nem kaptunk arról a müncheni biztonságpolitikai konferencia után, hogy mit akar a világban Donald Trump, de tisztult valamelyest a kép, mert hogy most az látszik, hogy a háború vagy a háború kapcsán, főleg az orosz-ukrán háború kapcsán a lezárás sebessége az a legfontosabb, nem pedig a lezárásnak a miensége, a minősége.
Igen, ugye hát itt van egy ígéret, amit Donald Trump már nem tud betartani. 24 órán belül befejezi a háborút, most már 100 napnál tartunk. Ott van esély arra, hogy 100 nap vagy 3 hónap, attól függ, hogy fogalmaz, alatt megszűnjenek a harcok, béke nagy valószínűséggel még sokáig nem lesz, de erre van. És ugye ami a kirajzolódó és nagyon problematikus vonása ennek a sietségnek, azt hiszem elejárója is, bár nem feltétlenül kéne, hogy így legyen, hogy igazából ő azt gondolja, hogy kicsit leegyszerűsítve, hogy ő majd Putyinnal megállapodik, és akkor ezt mindenki elfogadja. Holott ez nem valószínű, hogy így fog működni. Azt gondolom, hogy morálisan és politikailag sem elfogadható, hogy kihagyják az ukránokat itt a fő megegyezés főpontjainak a meghatározásából, és hát nagyon rövidlátó dolog az is, hogy Európát is ki akarja hagyni ebből. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen kezdeti nekilódulás most, és rá fognak jönni arra, hogy nem működik így, de hát ezek érdekében Európának is tennie kell, mert hát eddig Európa nem jeleskedett abban, hogy saját védelmének a biztosításában és Ukrajna megsegítésében hát különösebben kiemelkedő szerepet játszott.
Szeretném, hogyha erről még részletesen beszélnénk. Itt az imént szó volt arról, hogy az Amerikai Egyesült Államok csökkenteni akarja az elköteleződését Európa felé és az európai biztonság iránt, azért, hogy minél jobban Kínára tudjanak fókuszálni, de hogy ezt már láttuk Barack Obama idejében is. Ez a magyarázat arra, hogy az európai partnereket a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián Donald Trump alelnöke hát megszégyeníti? Jobb szót nem tudok erre.
Maga a stílus eléggé zavaró, hogy a beszédében kioktatja az európaiakat, különösen Németországot. Németország szemmel látható, nagyon a vegyében van Donald Trumpnak egyébként is, és ugye nem hajlandó találkozni a német kancellárral, viszont szívesen beszélget a német szélső jobboldalának nevezett párt vezetőjével, ugye ami hát egyértelműen a választások előtt egy héttel, a német választások előtt egy héttel, hát finoman szóval nem szokásos módszere a diplomáciának. Szóval nagyon-nagyon kialakulatlan, de az iránya az amerikai politikának, ez az európai szövetségeseknek a háttérbe szorítása, és egyúttal annak a követelése, hogy nagyobb részt vállaljanak saját maguk és a világ dolgainak az intézésében. Ugye ez egy elég fura dolog, hogy a kettőt együtt hogyan lehet csinálni, de ugye Donald Trumpék mind a kettőt szeretnék egyébként. Én azt gondolom, hogy az, hogy Európa nagyobb szerepet vállaljon saját védelmében, saját politikájának a képviseletében, és a világ nagy dolgainak az intézésében, ez egy nagyon reális álláspont Amerika részéről. Nagy baj az, hogy ezt Amerikának kell az európaiak szemébe vágnia, és nem Európa magától jön rá, illetve ugye állandóan csak beszél erről, de igen sokat nem nagyon tettünk ennek érdekében az elmúlt években, vagy évtizedekben. Ugye élveztük a peace dividend, ahogy mondják, élveztük annak a kegyelmi állapotnak az előnyeit, túlélveztük, ami a 90-es évek után kialakult, és elhanyagoltunk egy csomó dolgot, amit nem kellett volna, már csak azért sem egyébként, mert világos volt, hogy ez egy átmeneti állapot. Hát, magyar lévén hadd idézzem egyik kedvenc politikusomat, Antal József 1991-ben, tessék figyelni, 91-ben azt mondta a szovjet csapatok kivonása után, hogy itt az oroszok csak átmenetileg vonulnak vissza Európából, Közép-Európából, de biztosnak lehetünk benne, hogy előbb-utóbb megpróbálnak visszajönni. Tehát azért erre oda lehetett volna figyelni, mert úgy csináltak, mintha nem is hangzott volna el, és sokan voltunk, akik erre fölhívtuk a figyelmet. De Európa nem figyelt, oda élvezte a tunyaságot, a testpedést, beengedett olyan problémákat, amik nemhogy a helyzetének a javítását, hanem a romlását eredményezték, migrációtól kezdve egy csomó ilyen probléma, amire ugye Vance célzott is, hogy az igazi veszem célzott, hanem megjelezte, az igazi veszély az nem Kína és Oroszország Európa számára, hanem saját belső problémái. Tehát ebben sok igazság van, és nagyon, nagyon szomorú, hogy erre Európának úgy kell rájönnie, hogy az amerikaiak a pofájába vágják. De hát jobb későn, mint soha. Nagyon remélem, hogy ez egy ilyen wake-up call lesz a Trump adminisztráció. Ugye ezt látjuk, hogy Macron még már elkezdtek reagálni rá, hogy péntekre össze. Ugye egyrészt egy külügyminiszteri értekezletet trombitáltak össze még Münchenben, amiről nem nagyon látszik, hogy túl sok eredmény lett volna, de hát el meghívta azokat az országokat Párizsba péntekre, amelyektől azt várja, hogy ezt az európai szerepvállalást konkretizálni és vállalni tudják, majd meglátjuk, mi lesz ennek az eredménye.
Ha már az Antal József idézetet említette a tanár úr, Washingtonban tudják azt, hogy az orosz elnöknek a békekötés az tulajdonképpen csak a következő háborúra való felkészülést jelenti, vagy jelentheti? Ismerős a történelemből, 2014-2022 eseményei nem voltak ezek olyan rég. Tehát egy ingatag béke az bele van kalkulálva a történetbe Washingtonban?
A müncheni konferenciáról révén szó, hogy az embernek muszáj emlékezni egy másik müncheni konferenciára is, ugye, ahol teljesen világosan kiderült, hogy az agresszort, a diktátort nem lehet megbékíteni engedményekkel, ugye Chamberlainre gondolok, de én azt gondolom, hogy Washingtonban azt gondolják, ugye mindenki azt gondolja, hogy eddig neki sikerülni fog az, ami másnak nem sikerült. Tehát az amerikaiak is ezt gondolják, egyébként erre van esély, ha jól csinálnánk, akkor azt gondolom, hogy lehet egy olyan megállapodást kötni, aminek a körülményei olyanok, hogy valószínűtlenné tesznek egy következő orosz agressziót. Ennek két feltétele van. Az egyik az, hogy világos biztonsági garanciákat adjunk, nem csak Ukrajnának, hanem egyáltalán annak az európai biztonsági rendszernek, amelyik most átalakulóban van, hiszen az orosz veszély most teljesen átírja azt, amit az elmúlt 30 évben sokan gondoltak. Voltunk néhányan, akik nem, de ugye nem figyeltek oda természetesen. De azért is, hogy ugye nekünk egy óriási nagy feladat, és azt gondolom, hogy Donald Trump számára ez egy kulcskérdés, és egyébben egyet is értek vele, ha így van, hogy Oroszországot valahogy egy kicsit vissza kell édesgetni a mi oldalunkra, mert egy orosz-kínai összefogás hosszú távon az nagyon-nagyon problematikus és nagyon-nagyon veszélyes, nem katonailag elsősorban, hanem politikailag, gazdaságilag. Hát nekünk ennek a megállapodásnak a másik célja az kell, hogy legyen. Tudom, nem jól hangzik, hogy itt most az agresszornak a megjeléséről beszélek, de ha már van egy ilyen agresszorunk, akkor próbáljuk meg őt domestikálni, hogy ne legyen a jövőben agresszor. Ezt persze nem ilyen nagy engedményekkel kell elérni, hanem olyan megállapodások és olyan rendszernek a létrehozásával, amelyben ő jobban érzi magát, mint a kínai szövetségben. Ez lehetséges, hiszen ugye az oroszok pontosan tudják, hogy a kínai-orosz viszonyban ők nem csak hogy a junior partner, hanem egy kiszolgáltatott helyzetben vannak, és egyre inkább abban lesznek, hiszen ha összehasonlítjuk Kínának és Oroszországnak a lehetőségeit mindenek előtt gazdasági téren, hát összesen lehet hasonlítani. Hát ugye ez a különbség a Szovjetunió és Oroszország, illetve Kína között, hogy a Szovjetunió térdre lehetett kényszeríteni olyan gazdasági intézkedésekkel, fegyverkezéssel, amit Ronald Reagan nagyon okosan megvalósított. Kínában ez nem fog működni, mert a kínai gazdaságot nem lehet térdre kényszeríteni, az túl nagy, tehát másképpen kell velük beszélni. És Oroszországot le kell választani. Azt gondolom, hogy Donald Trumpnak ha van stratégiája, és legyünk jó indulatúak, hogy van, akkor ez a stratégiája, hogy az ukrán-orosz háború
befejezésének az elsődleges célja az ő számára, és azt gondolom, hogy ebben igaza van, hogy létrehozzon egy olyan helyzetet, ahol Oroszországot le lehet választani Kínáról, mert amíg ez a háború folyik, addig ez nem lehetséges, és egy olyan megoldást is kell találni, és ezért is udvarolja körül egy kicsit az orosz szelet, hogy megnyeri erre. Ez persze egy másik filozófia, mint amiről eddig gondolkodtunk. Én például azt gondolom, hogy az európai biztonságot ma már nem csak Oroszország miatt, de nem lehet függetleníteni Ázsiától, tehát igazából egy eurázsiai biztonsági rendszerről kell gondolkodnunk. Hogy ez hogyan néz ki, persze az még a jövő kérdése, de filozófiailag nem szabad bezárkóznunk Európába, már csak azért sem, mert Oroszország nem érzi jól magát Európában, tehát ha Oroszországot meg akarjuk nyerni, akkor ki kell tágítani. Európában Oroszországnak nincs és nem is lesz komoly befolyása. Egy eurázsiai biztonsági rendszerben ott Oroszország tud komoly befolyást is gyakorolni. Egy európai biztonsági rendszerben Oroszországnak a lehetőségei nagyon korlátozottak, és leginkább úgy tud befolyást gyakorolni, hogyha árt neki, hát ha problémákat okoz, ahogy látjuk, hogy ez is történt most is. Egy eurázsiai biztonsági rendszerben pedig elképzelhetően egy pozitív szerepet is tud játszani, ami Európát is segítheti.
Dr. Gyarmati István diplomata, államtitkár, biztonságpolitikai szakértő, egyetemi oktató a mai napra kész vendége. Elképzelhető tartós béke úgy, hogy Európát a tárgyalásokról kizárják? Donald Trump ukrajnai külön megbízottja arról beszélt, hogy Európát nem engedik tárgyalóasztalhoz a háború lezárásánál. Persze aztán több amerikai vezető politikus is cáfolta ezt, azt mondták, hogy hát az első körben nem engedik tárgyalóasztalhoz, de majd a második körben, harmadik körben tárgyalóasztalhoz ülhet, és igen, beszéltünk arról is, hogy mit tud tenni Európa ebben a kérdésben, mert a gazdasága Washingtonból nézve nem olyan erős, a hadserege Washingtonból nézve a területéhez képest nem olyan erős, tehát kis szereplő ebben a történetben Kínához, Oroszországhoz viszonyítva.
Nem lehet megállapodás. Már csak azért sem, mert Donald Trump azt is kiabálja, hogy a békefenntartóknak európaiak kell lenni, hogy a ukrán újjáépítést az európaiaknak kell finanszírozni. Ugye hogyan lehet akkor ezt megoldani, ha kizárja Európa? Tehát látszanak azok a haphazard, a ad-hoc megoldások, amiben az amerikai külpolitika jelenleg lenedzik. De hát az elején vagyunk az adminisztrációnak is, meg a folyamatnak is, úgyhogy bízunk benne, hogy ezt ki lehet javítani. Európának, ugye Európának azt gondolom, hogy nem sírnia kéne, hogy ez a csúnya Donald Trump így meg úgy mondja, hogy mostanában ezt csináljuk a hosszú idő óta, hanem meg kell mutatni egy alternatívát. Meg kell mutatni, hogy Európa nem kis szereplő. Európának a GDP, az Európai Uniónak, sőt, ha hozzáveszünk még a többi európai országot, Svájcot, Nagy-Britannia, körülbelül ugyanakkora, mint az amerikai. A hadseregének a méretei körülbelül ugyanakkorák, vagy nagyobbak, mint amerikai, mint az Egyesült Államoké. Tehát itt nem az a kérdés, hogy nincsenek meg a forrásai, a lehetőségei, a képességei, hanem hogy egyelőre mindenféle okokból, különösen azért, mert nem tudja összekapni magát, meg olcsón próbál kijönni a buliból, nem tudja ezt megtenni, de meg tudja halkatni. Európának egy hiteles alternatívát kell ajánlani. Most például, hogyha Zelenszky hallgatja, amit mondunk, remélem, akkor például azt tanácsolnám neki, hogy beszéljen az európaiakkal, és mondja azt az amerikaiaknak, hogy Európa nélkül nincs megoldás, és Európa meg ajánljon egy kredibil, egy hiteles támogatás Zelenszkynek. Ha az amerikaiak egyik napról a másikra kivonulnak Ukrajnából, amit nem fognak megtenni. Ugye Európa akkor is fönn tudja tartani a támogatásnak azt a szintjét, amelyik Ukrajnának legalábbis átmenetileg szükséges. Csak egyelőre nem látjuk, hogy ezt tenni. Nyugodtan megteheti Európa, mondjuk csak hogy egy példát mondjak, ugye amire most nagyon nagy szüksége van Ukrajnának a példát,
várni, hogy az amerikaiak adjanak, az európaiak is. Vegyenek amerikai fegyvereket az európaiak, pénzt támogassák. Ez Donald Trumpnak is tetszeni fog. Tehát nem kell annyi amerikai katona Európában. 80-100 000 amerikai katona nem szükséges Európában. Nyugodtan meg lehet azt beszélni Trumpal, hogy ennek legalább a felét kivonhatja. Gondolkozzunk abban esetleg, most tényleg nagyon szent teheneket fogok remészárolni, gondolkozzunk egy európai atomütő erőnek a létrehozásában. Miért kell nekünk csak és kizárólag az amerikai atomfegyverekre támaszkodni? Tehát csomó dolgot tud Európa csinálni, most az ukrán háborúban és hosszabb távon saját képességeinek a megteremtésében minden lehetősége megvan Európának, erre kivéve a politikai akaratot. Az nem volt meg, és nem látom, hogy legyen. Most sem, hogy meg lenne, bár lehet, hogy Donald Trumpnak sikerül azt a valóban szívességet megtenni nekünk, hogy rákényszerít minket arra, amit egyébként magunktól is meg kellene csinálni. Meglátjuk. Ez a párizsi találkozó az nagyon sokat mondó lesz ebben a tekintetben. Persze, ugye az előbb is mondtam, hogy szenteheneket kell remészárolni, azt gondolom, hogy többet is. Hát például az európai közös védelmet nem lehet az Európai Unión belül megvalósítani. Az Európai Unió játszhat egy komoly szerepet ebben, de igazából erre a NATO alkalmas. Egy európai zárt NATO például, azt gondolom Donald Trumpnak is tetszene, nekünk is kellene, hogy tetszen, és nem kell kizárni ebből az Európai Uniót. Elfelejtjük egyébként, hogy az Európai Unió a Lisszaboni Szerződés 42. cikkelye az ugyanolyan kemény biztonsági garanciákat tartalmaz, mint a NATO 5. cikkelye. Tehát nem kell feltétlenül háttérbe szorítani az Európai Uniót, csak arra kell használni, amire lehet használni, nem arra, hogy egy Európai Uniós hadsereget hozzunk létre, hanem hogy az Európai Unió közreműködésével alkalmassá tegyük a NATO-t erre a célra. Hát egy csomó mindent lehet csinálni, ezt még sorolhatnám, hogyha másfél óránk lenne, akkor kifejtenék. Ennek nagyon részletes elképzeléseink is vannak, ezen dolgozunk egyébként egy csoporttal, hogy ezt hogyan lehetne megtenni. A dolognak a lényeg és az üzenet, amit Európának meg kell értenie, hogy össze kell kapni magunkat, mert Donald Trump nem fog szívességet tenni se nekünk, se másnak, ha azt látja, hogy mi hasznosak vagyunk, hogy Európa hasznos az ő számára, akkor igénybe fogja venni ezt a hasznot, és mivel üzletember, ezért adni is fog érte valamit. Tehát nem kell sírdogálni, dolgozni kell, meg kell tenni azt, amit már nagyon régen meg kellett volna tenni. Ez talán az utolsó lehetőség ahhoz, hogy egy olyan rendszer alakuljon ki, amelyben Európa komoly szerepet játszik. Nem igaz az egyébként, hogy Európának nincsenek meg a lehetőségei. Ugyan a sírás rívás, hogy mennyire lemaradunk termelékenység tekintetében Amerika mögött, le vagyunk maradva, de ez a gép ez nem bővül. Tehát ugyanannyival van Európa lemaradva, néhány százalékkal, mint 15 évvel ezelőtt. Ha ezt meg tudjuk tenni, akkor miért nem tudjuk megtenni azt, hogy be is hozzuk ezt a lemaradást. És még nagyon sok ilyen terület van. Katonai területen nagyon nehéz, de viszonylag még könnyebb ezt megoldani. Csak neki kell fogni, el kell határozni magunkat. Fölismerni, hogy ez a saját érdekünk is, és igazából lehet, hogy 10 év múlva még hálásak is leszünk Donald Trumpnak.
Itt a Washingtonból érkező jelek tényleg hideg zuhanyt kell, hogy jelentsenek Európa számára. Az Európai Unió először a modern történelemben került most egy olyan helyzet elé, amelyben már nem számíthat feltétel nélküli amerikai támogatásra. Itt említette ön is az 5-ös cikkelyt. Donald Trump lebegteti a kölcsönös segítséget jelentő cikkelyből való visszalépést, és hát így a NATO-nak a kikönnyítéséről beszél most. Ezt mennyire kell komolyan venni ezeket a kijelentéseket, mert hogy az elmúlt időszak azért bizonyította azt, hogy Donald Trumpnak a kijelentéseit, annak ellenére, hogy az amerikai államok, az amerikai Egyesült Államok elnökéről beszélünk, azért helyén kell kezelni a kijelentéseit. Tehát vannak, bocsánattal legyen mondva, ilyen Trumpi nagyotmondások.
Nem is egy. Igen, én is ezt gondolom. De meg kell nézni, hogy amit ő mond, abban mi az igazságtartalom. Tehát amikor azt mondja, hogy X országot nem fogja megvédeni, mert az nem költ eleget katonai kiadásokra, akkor ezzel lehet sírni, és igazunk is van, hogyha felháborodunk, mert ugye a washingtoni szerződés, a NATO szerződés nem írja elő azt, hogy csak azt lehet segíteni, aki teljesíti ezeket a kötelezettségeket, de amellett inkább jobb lenne, ha elgondolkoznánk azon, hogy abban igaza van Donald Trumpnak, hogy teljesíteni kell ezeket a kötelezettségeket. Ugye a washingtoni szerződésben az nincs benne, hogy 2% vagy 3%, de az igenis benne van a harmadik cikkelyben, hogy minden országnak mindent meg kell tennie, hogy felkészülve legyen a kötelességeknek a teljesítésére. Tehát ebben Donald Trumpnak teljesen igaza van, és ha most nagyon jog, én nem vagyok jogász, de ha nagyon jogászkodni akarnék, akkor mondhatnám azt, hogy ha valaki nem teljesíti a harmadik cikkely kötelezettségeit, akkor én megkérdőjelezem, hogy én meg nem teljesítem az ötödik cikkelyek a kötelezettségét. Én nem értek ezzel egyet, félreértések elkerülése vége. Azt gondolom, hogy ez egy veszélyes út, amire Donald Trump ilyen rálé, bár nem ment nagyon csak egy első lépést az előre, mert hogy fölbátorítja az oroszokat. De ezzel együtt én szerintem jobban tesszük, ha elgondolkozunk azon, hogy milyenek a tartalma, és nem síránkozunk, hogy ez a csúnya Trump már megint valamit mondott. Egy kicsit parafrazálva Kennedy-t, ugye mondta azt, hogy ne azt nézd, hogy az Egyesült Államok mit tehet értet, hanem hogy te mit tehet Amerikáért. Ugye ne azt nézzük, hogy Donald Trump mit tehet, mit tesz, hanem mi azt nézzük, hogy mi mit tehetünk a NATO-ért, mert azzal a saját magunk biztonságáért teszünk, és ha ezt megtesszük, akkor Donald Trump se fog túlmenni azon, hogy ilyeneket mond.
Igen, csak hogy egy gazdaságilag, katonailag, valamint működésében is igencsak széttagolt Európai Unióról beszélünk, és hát Donald Trump és Elon Musk, meg J.D. Vance, és még sorolhatnám, ők meg ahhoz járulnak hozzá, hogy még széttagoltabb legyen ez az egyébként is széttagolt Európai Unió.
Igen, hát egyrészt ugye nekem a katonai biztonságpolitikai kérdések a területem, ott inkább a NATO-ról beszélnék, mint az Európai Unióról. Azt gondolom, hogy ott kell a megoldást keresni, nem az Európai Unióban. Kivéve azt, amit az előbb említettem, hogy ez a kötelezettségvállalás ez az Európai Unióban is nagyon erősen benne van ebben. El szoktak felejteni, nem tudom, hogy hallott már erről, hogy van egy ilyen klauzulája a Lisszaboni szerződésnek, mert nem szoktuk emlegetni, miért? Azért meg kényelmetlen, mert ugye azt indikálná, hogy az uniónak is készen kell állni arra, hogy megvédje magát és a tagállamait. De alapvetően technikailag ez nem az unió, hanem a NATO dolga. Már csak azért is, mert mondjuk európai közös védelemről beszélni a britek nélkül az elég furcsa dolog lenne, és nem hiszem, hogy félrevezető lenne, de amit ő mond, ugye az egy helyzetkép, hogy széttagolt az unió, legalább kapja össze magát az Európai Unió, és akkor ez a hozd meg és uralkodj, ami ugye ez egy klasszikus politika, az nem érvényesül. És Elon Muskról nem beszélek, én nem jósolok neki nagy jövőt, én azt gondolom, hogy a két dudás nem fér meg egy csárdában című népi tapasztalat előbb-utóbb érvényesülni fog a Fehérházban is, nem csak a csárnában. Elon Musk minősíthetetlen, amit művel. Egyelőre még úgy tűnik, hogy Trump jóvágyásával, de szerintem túlmegy azon a határon, amit az amerikai politika hosszú távon elvisel. De valóban igaz, hogy maga Trump is, és Vance is, az ügyminiszter is, és még mások is fölhívják a figyelmet arra, hogy Európa cselekvésképtelen. És azért cselekvésképtelen, mint mondtam, nem azért, mert nincsenek meg a hozzá szükséges eszközei és lehetőségei, hanem azért, mert megosztott.
Az, hogy ők erre fölhívják a figyelmet, azt lehet rossz néven venni, nem udvariasan csinálják, és semmit csinálnak, gondolom, hogy amit már többször is mondtam, hogy nem sírni kell rajta, hogy milyen csúnya, udvariatlan, nem úgy emberhez méltó az, amit csinálnak, nem az. A politikában azt gondolom, hogy nem ez a lényeg. Figyelj, meg kell fogadni azt, amit ők mondanak. Mi az ő üzenetük? Az ő üzenetük nem az, hogy megosztottak vagytok, és legyetek még megosztottabbak. Ugye nem ez az üzenete, amit ők mondanak, az az üzenet, hogy megosztottak vagytok, de ezt egyesítsétek az erőiket. Tessék ezt kiolvasni az ő üzeneteikből, és nem a negatívumokat keresni. Benne van benne, persze nem nehéz megtalálni, de nem erre kell koncentrálni, hanem arra kell koncentrálni, hogy ezekből az üzenetekből hogyan jövünk ki jól, hol jöjjünk ki. Nem azért, mert az amerikaiak lesz kihagyják, hanem azért, mert ez a saját érdekünk.
Az Ukrajnának szánt üzenetekből mit kell kiolvasnunk? Most egyelőre az látszik, hogy Amerika úgy tárgyalna Ukrajna jövőjéről, hogy Ukrajnának esetleg a másodhegedűs szerep jut, de talán még az sem.
De legyünk már igazságosak. Az amerikaiak egy szuperhatalom, ők általában úgy szeretnek tárgyalni, hogy mindenki másnak a másodhegedűs szerep jusson. Ez egyébként sokszor sikerül is nekik. De ez nem jelenti azt, hogy az amerikaiakkal nem lehet beszélni, Donald Trump-al is biztos, bár hogy a embereivel biztos, hogy lehet beszélni. Ők nagyon jól tudják, hogy ők viszik a prímet, de egy zenekarban a prímás egyedül nem tud zenekart játszani. Tehát nekik szükségük van a másodhegedűsre, a trombitásra, a dobosra és így tovább, és ők ezt nagyon jól tudják. Nem azt akarják, hogy ezek ne legyenek, hanem hogy ezek azt a dallamot játsszák, amit ők fütyülnek. Ez egy szuper hatalomtól nem óriási nagy meglepetés, különböző stílusban mindig ezt csinálják. Én rengeteget tárgyaltam az amerikaiakkal, és általában ezt szokták csinálni. De az amerikaiakat rá lehet döbbenteni arra, hogyha okosan tárgyalunk, hogy hasznosak tudunk lenni. Ugye ez a kérdés, hasznosak legyünk nekik. Ukránoknak is ezt kell képviselniük, ugye ez az 500 milliárdos először szörnyű dolognak tűnő lehetőség, amit Donald Trump felvetett, ez egy óriási, tessék lehetőséget kezelni. Ez egy óriási lehetőség, hogy Amerikát hosszú távon érdekelté tegyük a megoldásban, egy olyan megoldásban, amelyik leköti Amerikát Ukrajnában, még katonákat is hajlandó küldeni, ugye, ha ilyen megoldást találunk, amelyik érdekelté teszi Oroszországot abban, hogy dolgozzon ezen a megoldáson, és ne fölrúgja a későbbiekben, hanem betartsa, amelyikben Európának is van szerepe. Biztos vagyok benne, mert ugye Donald Trump szerényen csak a felét kérte ezeknek az ásványkincseknek. Másik fele is óriási nagy. Ha a fele 500 milliárd dollár, akkor a másik fele az is 500 milliárd dollár. Ebből jut Európának is, jut Ukrajnának is, sőt, jut Oroszországnak is. Most olyan vagyok, mint Móricz, hogy akinek mindenről ugyanaz jut eszébe, hogy bele kell állnunk ebbe a lehetőségbe, ezekbe a lehetőségekbe, és nyújtanunk kell valamit, kínálnunk kell valamit, nem kínálnunk is, nem sírni, hogy milyen szörnyű az, ami történik. Megvan minden lehetőségünk. Önbizalmunk nincsen, Európa elvesztette önbizalmát. Bízni kell abban, hogy Európa nem csak egy gyönyörű szép múzeum, hanem a jövőnek is a formálója. Semmi okunk nincs. A technológiai fejlettségünk nem marad el az Egyesült Államok mögött. Anyagi lehetőségeink nem maradnak el az Egyesült Államok mögött. Katonai lehetőségeink nyugodtan fölfejleszthetők arra szintre, hogy az Egyesült Államoknak hasznos partnerei legyünk, és saját magunk céljait katonai eszközökkel is, ha kell, meg tudjuk valósítani sokkal kisebb amerikai közreműködéssel. Bízni kell ebben, és el kell kezdeni dolgozni rajta, nem szövegelni. Ugye lehet, van egy az a veszély, van például, hogy itt most a párizsi találkozón, ugye Macron nyilván a
az Európai Uniót fogja nyomni. A britek ezt valószínűleg nem fogják szeretni, és mások sem. Tehát ha most itt belebonyolódunk egy hónapokig tartó vitákba, hogy a NATO vagy az Európai Unió, akkor pont azt csináljuk, amiért oda jutottunk, ahova most vagyunk, hogy nem cselekszünk, hanem sírunk, rívunk, vitatkozunk egymással. Meg kell oldani ezeket a dolgokat, és akkor Európa megint nagy lesz, megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez, hogy ne Donald Trumpot idézzem, hanem Magyarországot.
Zárásként beszéljünk arról egy kérdés erejéig. Ugye azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia után sem kaptunk feltétlenül tisztább képet arról, hogy Donald Trump mit is akar a világban. Most van egy kialakuló amerikai stratégia, az Európai Uniós, valamint a tagállami diplomáciai apparátusok gőzerővel dolgoznak. Itt a következő hetekben az amerikai álláspont koherensebbé válhat, vagy itt hónapokról kell még beszélnünk?
Én azt gondolom, hogy egyre koherensebbé fog válni az amerikai álláspont, hogy milyen sebességgel és mennyire, az attól is függ, hogy az oroszok hogy reagálnak rá, hogy az ukránok hogy reagálnak rá, és Európa hogy reagál rá. Ugye az orosz álláspontra elég kevés befolyásunk van, ezért nekünk arra kell koncentrálni, hogy Európa mit tud tenni ennek érdekében, és hogyan tudja segíteni az ukránokat, és rávenni az ukránokat, hogy ne butaságokat mondjanak, amit időnként Zelenszkijnek sikerül mondania, hanem komoly, reális képen fessenek a lehetőségekről, és akkor előbb-utóbb előre haladunk azzal is, hogy az amerikaiakat, hát segítjük az amerikaiakat is abban, hogy egy következetes álláspontra jussanak, ez nekünk is jó, nekik is jó. Ukránoknak is jó, végsősorban az oroszoknak is jó lesz, mert mint mondtam, az a megállapodás, amire törekedni kell, az olyan kell, hogy legyen, ami perspektívát biztosít Oroszországnak is.
Dr. Gyarmati István diplomata, államtitkár, biztonságpolitikai szakértő, egyetemi oktató. Én köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és segített tisztában látni.
Nagyon szívesen, minden jót kívánok.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Farkas Istvánt hallották, a viszonthallásra.